Ez a Villás reggeli továbbra is, és megnézzük, hogy hol tart per pillanat az orosz-ukrán háború, most már elég régóta zajlik, ugye?
Tudod, miért gondoltam én erre, hogy beszéljünk, mert hogy olyan rezignáltam.
Az a pontosan. Tehát,
hogy a hírekben benne van, igen, hogy most ezt elfoglalták, vagy éppen nem foglalták, vagy
elolvassuk, ellenőrizzük, hogy mi történt-e valami nagyon nagy baj, igen, ugye, ami esetleg ránk hatással van, hát csak a szokásos csihipuhi megyünk tovább. Sajnos ez lett.
Megjósoltuk előre, hogy ez lesz, de nem hagyjuk, hogy nyugvó pontra jussanak a dolgok. Egy kicsi összefoglalót azért tartunk, hogy hol tart most a konfliktus. Rácz András, a Német Külpolitikai Társaság elemzője, Oroszország szakértő van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Hát amikor ilyen felfokozott állapotban volt a magyar közvélemény, akkor valahol ott tartottunk, hogy kicsi eufória alakult ki, mert hogy az az eredeti haditerv, amit az oroszok a nyugat szerint végre akartak hajtani, jelesül, hogy gyorsan elfoglalják Kijevet, elmozdítják Zelenszki elnököt, aztán vagy feldarabolják az országot, vagy valami bábkormányt ültetnek a helyére, az nem sikerült. Itt ragadtunk le. Meg hogy majd valószínűleg átcsoportosítják az erőiket. Ez meg is történt, és úgy tűnik, mintha Kelet-Ukrajnára koncentráltak volna az elmúlt hetekben, hónapokban, és ott viszont sikerrel jártak, vagy úgy tűnik, mintha sikerrel jártak volna.
Igen, tehát ez a háború, ez ahhoz képest, amilyen tervekkel Oroszország nekiindult, azóta ez elég radikálisan másképp néz ki. Tehát ha visszaemlékszünk a háború elejére, ugye majdnem pontosan 6 hónapja tart, ugye múlt héten volt 6 hónapja, ugye augusztus 24-én, mert ugye február 24-én indult az orosz támadás. Eleinte tényleg az volt az orosz terv, és ma már ezt pontosan tudjuk, többek között zsákmányolt dokumentumokból is, hogy az oroszok tényleg úgy képzelték, hogy néhány nap alatt lerohanják Ukrajnát, elfoglalják Kijevet, Zelenszkit semlegesítik, és lesz egy bábkormány Ukrajna élén, amely onnantól Oroszország engedelmes ilyen kis kliens állama lenne. Na most ugye az ukránokkal ezt nem beszélték meg. Tehát Ukrajna ellen tudott állni, nem omlott össze az ország, és ez a kezdeti orosz villámháborús terv, ez néhány nap alatt kifulladt. És akkor ez volt az a pillanat, amikor Oroszország ugye egy autoriter rendszernek, meg minden rendszernek, de autoriter rendszernek főleg, azért van egyfajta ilyen politikai, ilyen tehetetlenségi dinamikája. De miután egy hét után kiderült, hogy hát ebből nem lesz villámháborús győzelem, onnan már nem lehet kivonulni. Tehát nem lehetett azt mondani, hogy bocs fiúk, elnézést kérjünk, akkor mi most hazamennénk, a károkról meg majd egyeztetünk, hanem akkor Oroszország, megváltoztatva az eredeti terveit, szisztematikusan nekiállt Kijev ostromának, hogy már pedig ő akkor is elfoglalja a fővárost. Ugye ez a fázis, ez tartott nagyjából február vége, március elejéig, rettenetes orosz vesztességekkel egyébként, és borzasztó súlyos ukrán vesztességekkel, és katonai és polgári vesztességekkel is. Tehát a háború eddigi legvéresebb fázisa az egyébként ez a március, február vége, március eleje volt, hogy a Kijevért folytatott csata. Ezt is megnyerte egyébként Ukrajna. Tehát végül is, ugye nagyjából egy hónap harc után Oroszország kénytelen volt feladni Kijev ostromát. Zseniálisan kommunikálták egyébként, majd a zseniálist idézőjelben értve, hogy az volt az orosz narratív, hogy igazából Kijev nem is volt fontos, mindig is Kelet-Ukrajnát akartuk elfoglalni, Kijev csak egy ilyen másodlagos cél volt, úgyhogy most a jó szándékunk jeleként elvonulunk Kijev alól. Na most hát ez mese volt habbal. Tehát ugye Kijevnél nagyon konzervatív bestések szerint is 10 000 halottat és kb. 400 páncélozott járműt vesztett Oroszország. Tehát ez egy írtózatosan véres csata volt. Itt Európában a második világháborútól nem láttunk ennyire intenzív, ennyire véres harcokat. Tehát a Jugoszlávia háborúban ennyire intenzív harcok nem voltak. És ugye ezek után kezdődött az a fázis, amiről ön is beszél, hogy Oroszország elkezdett ténylegesen a Kelet-Ukrajnára koncentrálni, és itt értek is el sikereket. Ugye elfoglalták Mariupolt 3 hónapi kemény harc után, ezzel gyakorlatilag Ukrajnát elvágták ugye az Azovi-tengertől, elfoglalták Lugansk megyét, és haladnak a felé, hogy Donyeck megyét is elfoglalják, csak ugye Ukrajna itt is ellenáll. És azóta is az orosz erők, az erőfeszítések súlypontja az Kelet-Ukrajna.
Az első fázisában a háborúnak volt egy olyan benyomás a nemzetközi közvéleménynek, hogy az oroszok mintha nem vennék nagyon komolyan ezt az egészet. Erre utalt, hogy ilyen egészen sajátos eszközállománnyal, sajátos morállal vívták ezt a háborút az első hónapokban. Ez megfordult? Tehát most már olyan, igen, csapatok vannak, akik ütőképesebbek, nem demoralizáltak, nem szögdösnek el, nem teszik tönkre a saját eszközeiket, és olyan eszközök vannak, amelyekkel egy modern háború háborút megvívni szokás, nem T-55-ösök, meg T-62-esek tankokból?
Most azt fontos látni, hogy Oroszországnak sem az emberanyaga, sem a hadianyag készletei nem végtelenek. Tehát szoktuk azt mondani, hogy ugye annyian vannak, mint az oroszok, de valójában egyáltalán nincsenek sokan. Tehát az orosz hadsereg szárazföldi erőinek békelétszáma a háború előtt 320 ezer fő volt. Az orosz hadsereg egészének létszáma, a hivatalos létszám, hogy hány katonának kéne lenni ebben a hadseregben, az 1.015.000 fő, vagy volt, mert múlt héten Putyin felemelte 1.150.000-re, de ezt a körülbelül 1 milliós fős létszámot sem tudták sosem feltölteni. Valójában körülbelül 800.000 katonájuk volt. Tehát egyetlen végtelen az a készlet, amiből gazdálkodhatnak, és ők az elején bevetették a legjobb egységeiket. Tehát Kijevnél elit légi deszantos erők, elit ejtőernyős erők harcoltak, ott volt az első Garda 6 kocsi hadsereg Harkivnál, és sok más tényleg elit egység is. Tehát ők komolyan gondolták, hogy le kell győzni Ukrajnát, csak azt gondolták, hogy Ukrajna össze fog omlani. Tehát a bevetett erők szempontjából komolyan gondolták, a tervezés szempontjából nem gondolták igazán komolyan. Vagy komolyan gondolták, csak rosszul. Tehát alapvetően értették félre azt, hogy Ukrajna mint társadalom és Ukrajna mint hadsereg hogyan fog működni. Mostanra viszont kiderült, hogy itt ez egy véres, komoly, elhúzódó, hosszú háború, de pont a korábban említett tehetetlenségi motivum miatt nem lehet abba hagyni. Mert ugye mivel Vlagyimir Putyin elnök rendelt el a háborút, és az orosz alkotmány szerint az elnök a hadsereg főparancsnoka, ezért, hogyha a háborút abba hagynák, az szükségszerűen visszahullana Putyinra. És mostanra annyira súlyosak a személyi veszteségek, gazdasági veszteségek, hogy itt egyszerűen egy ilyen diktatórikus rendszer, mint Oroszország, muszáj, hogy felmutasson valamiféle győzelmet, valamiféle eredményt, mert különben az egész visszahullana az elnökre.
És milyen eszközei, milyen lehetőségei vannak még az oroszoknak, mert most úgy néz ki, hogy ez nyúlik, mint a rétes tészta, hogy egyes szakértők ilyen több éves háborút jósolnak ebből.
Meg egyáltalán mi jön ki? Mert ugye az ember szeretne higgadtan látni, akkor se nem az orosz propagandát kell nézni, se nem az ukránt, se nem a nyugatit, mert a nyugati sajtó meg azt mondja, hogy Oroszország hetekre van az összeomlástól, ezt mondja a hónapok óta. És Oroszország nem omlik össze se gazdaságilag, se katonailag. És hogy mindjárt győznek az ukránok. Az oroszok meg azt mondják, hogy óriási területeket foglalunk el, legyőzzük az ukránokat, az ukrán hadsereg olyan veszteségeket szenved, amelyeket nem tud pótolni, lassan az összeomlás szélén van. Hát ehhez képest a legújabb hírek meg valamiféle ukrán ellentámadásról szólnak, ami meg nem azt mutatja, hogy az összeomlás szélén van egy hadsereg, ha éppen ellentámad bárhol.
Pontosan. Tehát ugye mind az orosz, mind az ukrán hivatalos közléseket nem érdemes túlságosan komolyan venni, de ez egyébként normális. Hát, tehát amióta az emberiség háborúzik, azóta a háborúban álló felek nyilván nem fognak objektíven kommunikálni, hanem a kommunikáció és a katonai erőfeszítés része. Én egyébként a mértékadó nyugati, nem annyira a média, hanem inkább a szakértői kutatóintézetek, kutatóközpontok elemzéseit nem érzem propagandisztikusnak. Tehát egyelőre ezek azért elég jól bejöttek. És mértékadó szakértők nem mondják azt, hogy itt Ukrajna mindjárt győzne, vagy Oroszország mindjárt összeomlik. Ez egy mítosz. Tehát nem hangzanak el ilyenek. Én ezzel töltöm a napjaim jelentős részét több mint egy fél éve. Tehát tudnék arról, hogyha mértékadó intézet pestiesen fogalmazó hülyeséget beszélne. Nincs ilyen. Tehát valójában egyáltalán lehet tájékozódni, csak nagyon sok munka nyilván. Meg ez ilyen nagyon jól hangzik, hogy hát itt a nyugati propaganda azt mondja, hogy Ukrajna mindjárt összeomlik, nem, vagy Oroszország mindjárt összeomlik, nem, valójában nincs ilyen. Tehát, hogy érdemes ténylegesen olvasni ezeket a média csatornákat, és nem csak olyanokkal beszélni, akik állítólag olvasták őket. Tehát lehet azért tájékozódni. Na most az, hogy ténylegesen mi várható, hogy mifelé megy ez az egész, Oroszországnak nincs olyan csodafegyvere, vagy olyan ütőkártya, amit eddig nem vetett volna be. A nukleáris fegyver ilyen lenne, de nukleáris fegyver alkalmazására nem fog sor kerülni, többek között azért sem, mert Moszkvában azért racionális döntéshozók ülnek, nem fognak atomháborút kezdeni Novakovkáért, tehát hogy ilyen nem lesz, vagy Lisicsanskért. Tehát ez az ütőkártya, ez ott fog maradni az ingújban, ezt nem fogják bevetni. Ezen a ponton pedig Oroszország egyetlen dolgot tehet, folytatja azt, amit eddig, még több katonát, még több fegyvert, még több erőforrást bevetve, remélve, hogy előbb-utóbb fel tudja őrölni az ukránokat. Ugye az orosz erőfeszítésnek a legnagyobb korlátja az, hogy Oroszország hivatalosan nem háborúzik. Nincs hadiállapot, hanem csak egy úgynevezett különleges katonai művelet van, ami az orosz jogrendszer szerint nem is létezik egyébként. De mivel nincsen hadiállapot, ezért nincs teljes mozgósítás sem, a gazdaság nincsen katonai termelésre átállítva. Oroszország elvileg ezt megléphette, ezt a hadiállapot bevezetését, de ezzel az a helyzet, hogy annak felmérhetetlen belpolitikai következményei lennének, és ne felejtsük el, másfél év múlva elnökválasztás. Tehát nagyon valószínűtlen, hogy a Putyin rezsim úgy akarna nekifutni a 2024-es elnökválasztásnak, hogy az ország éppen egy elhúzódó háborúba van belebonyolódva. Tehát nem látszik, hogy ezt a hadiállapotot el akarnák rendelni, valószínűleg a Putyin körüli oligarchák sem örülnének ennek annyira, és amíg pedig ugye atomfegyver alkalmazás nem lesz, a hadiállapotot politikai nehéz elrendelni, ezen a ponton Oroszország pedig várhatóan folytatja azt, amit eddig, tehát még több fegyvert, még több katonát önt Ukrajnára, ugye most hoztak létre egy teljes harmadik hadsereget, vagy harmadik hadtestet, amelyet már elkezdtek bevetni Ukrajnába, ezek ilyen önkéntesek, mozgósított önkéntesekből áll. Tehát még több fegyver, még több katona, és remélik, hogy felőrlik az ukránokat. Na most az a különbség, hogy Ukrajna viszont hadiállapotban van, és az ország minden erőforrását a védekezésre mozgósítja. És ezért ne felejtsük, ez egy 40 milliós ország. Tehát itt rengeteg katonát tudnak bevonultatni, rengeteg erőforrást tudnak a háborúra felhasználni, és persze az ukrán GDP, az egyfőre eső GDP az orosznak töredéke, viszont a nyugati segítség itt kulcsfontosságú. Tehát itt az a helyzet, hogy a minden közvéleménykutatási adat azt mutatja, az ukrán társadalom hajlandó és kész harcolni és hisz a győzelemben, de egészen magas értékek, tehát 85-90% hisz abban, hogy ezt hosszú távon meg tudják nyerni. Tehát ukrán oldalról a harci szellem megvan, az emberanyag megvan, minden másban viszont a nyugattól függenek. Tehát itt kulcsfontosságú az, hogy nyugati támogatás megmarad-e Ukrajna mögött. Kapnak-e továbbra is elegendő fegyvert, még fontosabb elegendő lőszert azokhoz a fegyverekhez, és elegendő pénzt, hadianyagot, minden ilyesmit. Tehát ilyen anyagháborúba kezd átalakulni a dolog, ahol a nyugat gazdasági teljesítménye és hadipar áll szemben az orosszal. Ukrajna a saját gyártású fegyvereiből már réges-régen kifogyott. Tehát itt a nyugati támogatások tartják Ukrajnát ebben a harcban. De amíg ez a nyugati támogatás kitart, addig Ukrajna harcolni fog. Én nem látom azt, hogyha nem történik nagy fejreállás, hogy Oroszország ezt a háborút meg tudná nyerni. Egyszerűen a számszerűen nincs elegendő katonájuk, nincs elegendő fegyverük ahhoz, hogy a kezdeti politikai céljaikat realizálni tudják.
Mennyire hatnak a szankciók az orosz gazdaságra?
Igen, mert ez nagyon fontos az időbeliségét tekintve, hogy meddig tudják tartani, vagy meddig tudják húzni ezt a dolgot.
Mert ez is propagandisztikus kérdés, tehát az oroszok nem állhatnak ki a nemzetközi nyilvánosság elé, hogy jaj, gyerekek, ez fájt, ezt ne csináljátok, bármilyen szankciós lépésről van szó. Cserébe viszont jönnek olyan hírek, hogy az indiaiak köszönik szépen az orosz nyersanyagot, a kínaiak köszönik szépen az orosz nyersanyagot, tehát mint hogyha kiépülnének, olyan hírek jönnek, mint ha kiépülnének az alternatív értékesítési források. Ugye közben meg európai gazdaság letérdelőben van éppen, nem függetlenül az orosz-ukrán konfliktustól.
Hát az látszik, hogy nekünk fáj, azt nekünk nem látjuk, fáj, hogy az oroszok hol tartanak, most fáj. És hogy ők hogy érzékelik ezt.
Ugye az a szankciók kapcsán, itt rengeteg mítosz van, tehát ugye ez nagyon nehéz objektíven beszélni. Ugye a szankciók kapcsán azt kell látni, hogy az Oroszországnak legjobban fájó szankciók, az energiaszektort érintő szankciók, ezek még nem léptek életbe. Vagy éppen elkezdtek életbe lépni. Aha. Ugye Európa az orosz szénimportját augusztus 10-én állította le. A tengeri szállítású nyersolaj import, tehát az egyik legfontosabb bevételi forrás, a nyersolaj import, az majd csak december elején áll le, és az olaj származékok importja, benzin, kenőanyagok, ilyenek, az pedig majd csak jövő februárban. Tehát ugye az energetikai szankciók életbelépésének annak van egy néhány hónapos laufja. Tehát itt Oroszországot a legfontosabb nyugati szankciók még nem ütötték meg. Tehát ezen a ponton ezeknek a hatását megítélni egy picikét korai, és ugye kicsit arra emlékeztet, van ez a vicc, amikor valaki ugye kiesik, vagy kiugrik egy épületből, és így számolja, hogy hány emelet megy el mellett, és eddig jó, még mindig jó, mert még nem csapódott be.
Igen, másfél méterrel előtte meg azt mondja, hogy innen már leismernék ugrani.
Igen, innen meg már leismertünk. Igen. Ugye tehát Európa azért van nehéz helyzetben, hogy most ez azért egy átmeneti pillanat, amiben vagyunk, mert az energiahordozók ára már torony magas, tehát ez már nekünk nagyon fáj. Oroszországot viszont még nem ütötték meg a szankciók, hiszen a legfontosabbak még nem léptek életbe. Tehát igazából ezt fél év múlva fogjuk majd tudni igazán jól megítélni, vagy még inkább jövő tavasszal. Ugye azt, hogy Oroszország mennyire képes diverzifikálni a saját energiaexportját, tehát mennyire tudja Kína vagy India felé átirányítani az olaj, meg a gázexportot, ennek nagyon komoly infrastruktúrális korlátjai
vannak. Igen, tehát ennek volumenében ugye bár hallunk ilyeneket, hogy vesz át Kína olajat, meg India szenet, de azért volumenében ez közel sem annyi, mint amennyit
tudod felé. Meg egy olajexport megduplázásához vagy kétszer annyi csővezeték kellene, amit ugye évtizedes projekt megépíteni, vagy kétszer annyi hajó, amit szintén évtizedes projekt megépíteni, és ráadásul a nemzetközi hajózási cégek egyre kevésbé lelkesek attól a gondolatot, hogy az orosz kikötőkbe haladó hajóikat amolyra mondjuk biztosítást kössenek.
Igen.
Tehát ez a diversifikált export, ez létezik, de közelében nincs annak, hogy Oroszország ki tudná váltani az Európába irányuló szállításokat teljes egészében. De nagyon komoly propaganda van ezek között, és ugye ráadásul, mivel Oroszország nem tud már majd nyugat felé exportálni, India és főleg Kína természetesen boldogan veszi át az orosz nyersanyagot, de alacsonyabb áron. Uh-huh. Tehát Kína itt a saját érdekeit képviseli, sokkal alacsonyabb árat hajlandó fizetni például az orosz földgázért, mint amennyit Oroszország ezt el tudja adni Európába.
Mi a helyzet az orosz harci szellemmel, hogy így fogalmazzak? Mert itt is olvasni olyan híreket, hogy nagyon, és erre a történelemben számtalan példa, hogy nagyon alábecsüljük az orosz néplélket, aki egy ilyen mindenki minket bánt, mi akkor is kitartunk, és a végén hatalmas diadalt alattunk. Ez Napóleontól kezdve a második világháborúig bezárólag benne van. És igazából az, hogy a szentpétervári vagy a moszkvai jólétben élőket megütik a szankciók, mert nem lehet Gucci táskát kapni, el kell hozzá menni külföldre, az egy dolog, de általában a mély vidéket meg hát nem tudom, hogy elérik-e egyáltalán a nyugati szankciók.
Ugye itt a harci szellem kapcsán a történelmi analógiákkal érdemes egy picit óvatosnak lenni. Tehát amikor Oroszország minden egyes alkalommal, amikor tényleg borzasztó áldozatok árán, de győzni tudott, Napóleon ellen, Hitler ellen, akkor Oroszország maga állt támadás alatt. És ugye tényleg, hát ha a világháborús nagy hős tettek, vagy harci mítoszok, vagy háborús mítoszok közé válogatunk, ugye a Moszkvát védő, vagy Pánfilov-féle század, vagy bármi, és vannak ezek a híres mondatok, hogy nincs hova hátrálni, mögöttünk Moszkva van. Uh-huh. Napóleon ellen ugyanez volt, Hitler ellen ugyanez volt, és tényleg az orosz törzs területeket, a fővárost, a saját hazájukat védték. Most nem ez a helyzet. Tehát itt az ukrán hadsereg tudja, hogy miért harcol. Azért harcol, hogy a saját országa életben maradjon, a saját országa létezhessen. Az orosz hadseregnek nincs ilyenfajta morális, nem is tudom milyen, ilyen morális gerince, vagy morális tartása. Tehát itt nem Oroszországot védik, hanem vidéki, apró, pici ukrán városokat próbálnak elfoglalni rettentő véráldozatok árán. Ha itt Oroszországot magát érné támadás, akkor adekvátnak érezném ezeket a Napóleon elleni vagy Hitler elleni analógiákat. De itt tényleg az a helyzet, hogy Novakovskáért halunk meg Liszicsánszkért halunk meg. Tehát nem vagyok biztos benne, hogy itt az orosz társadalom ezt a végtelenség hajlandó lenne csinálni.
Igen, főleg úgy, hogy az ellenség ugye azonos nyelven, vagy közel azonos nyelven beszél, tehát még...
Igen.
Tehát, hogy ez is nehezítő tényező, hogy nagyon...
Igen. Nincs különbség, van különbség, ez két külön nép, de nagyon közeli kapcsolatokkal.
Az utolsó kérdése az lehet, hogy hol juthat nyugvó pontra ez a konfliktus, mert ugye a Zelenszkij elég nyilvánvalóvá tette többször, hogy egy talp alatnyi ukrán földet nem adnak át, ugye most ellentámadásban vannak éppen, a Krímről sem volt hajlandó lemondani, hát ehhez képest a Putyinnak meg 2024-ig valamit le kéne tenni az asztalra, nem látszik a közös halmaz.
Igen, bár ugye a Zelenszkij fél nyilatkozatokra igaz, amit korábban mondtunk, hogy egy háborúban álló ország kommunikációját azért ne vegyük fillérre pontosan valósnak. Ugye jelenleg az Ukrajna által megszállt, vagy most az Ukrajna által elvesztett területeknek három fajtája van. Ugye van a Krím, amit Oroszország 8 éve megszállt, saját joga szerint annak, tehát ezt senki sem ismerte el ugyan, de ezzel együtt a Krím azért Oroszország része már elég régóta. Nagyon valószínűtlen, hogy Oroszország lemondana a Krímről. Tehát amíg Oroszország olyan, amilyennek ismerjük, addig a Krím feltétlenül Oroszország megszállás alatt fog maradni. A területek második kategóriája az a két kelet-ukrajna ilyen kvázi állam, ugye az úgynevezett Donetszki és Luhanszki népköztársaság, ezeknek a területét Oroszország elismerte függetlennek, és jogi garanciát vállalt, hogy megvédi ezeket a területeket. ezeket is nagyon-nagyon nehéz visszaszerezni. Nem de facto lehetetlen, mint a Krímet, de nagyon-nagyon nehéz. És ugye van a harmadik kategória, az összes többi terület, ugye Harkiv megye megszállt részei, Zaporizsia és Herszon megye megszállt részei, ott nincsen orosz kötöttség. Tehát ott, ha Oroszországeket elveszti, kellemetlen, de mondjuk nem olyan, mintha Krímet veszítené el. És az ukrán erőfeszítések is elsősorban erre a harmadik területi kategóriára irányulnak, ugye Herszon megyére, meg a jövőben várhatom majd Zaporizsia megyére. Tehát én arra számítok, hogy mi lesz a vége kérdésre. Ugye békét kötni nem nagyon látszik, hogy lehetne. Ugye egy béke az az, ami politikai rendezést is magába foglal, de mondjuk a Krím kapcsán nem lehet politikai rendezést csinálni, vagy ide tartozik, vagy oda, de ez egy megoldhatatlan dolog. Tehát béke nem látszik, hogy racionális időn belül létre tudna jönni, viszont egy fegyverszünetre arra jövő év elején, tavaszán, koranyarán lehet esély. Az épp akkor beállt katonai helyzet alapján. Tehát a fegyverszünet de van esély, de az sem most lesz, hanem sajnos ez még a jövő év elejéig minden bizonnyal eltart, kivéve ha valami nagyon váratlan fordulat történik, de én arra számítok, hogy sajnos ez a háború ez még legalább fél évet, 9 hónapot tartani fog.
Hát köszönjük szépen, igazán átfogó volt, és tényleg képbe kerültünk, ahogy András is mondta, hogy egy kicsit ez a nihil letúrá az emberen a hírek hallatán, de ez most felrázó volt, és információban gazdag. Nagyon köszönjük még egyszer, és szép napot kívánunk.
Viszont hallásra.
Rácz Andrással, a Német Külpolitikai Társaság elemzőjével, Oroszország szakértővel néztük át, hogy áll az orosz
háború. Vidámabbak nem lettünk.
Nem, hát ez már napok óta így megy, már az optimista péntekek is így telnek, hogy kicsit ilyen borongósan, de hát sajnos a világban ami történik, ami folyik. Nagyon nehéz optimistára hangolni ezeket a beszélgetéseket, és hát ez sem sikerült.
Na! Úgy tűnik, az órára pillant vagy híreket fogunk hallani eszménye Anettel, aztán jövünk vissza. Kicsit az autópiacról fogunk beszélgetni, így egészen a frontvonalból, mert hogy szeptember 6-án jön egy új autómodell, és hát ennek kapcsán Schiller Márkkal, a Schiller Autócsalád stratégiai és marketing igazgatójával megnézzük, hogy erről is mit lehet tudni, meg egyáltalán merre megy az ágazat mostanság.